Sziasztok, szervusztok, üdvözöllek benneteket április 15-én itt a mai tanításunkban, ami egy ilyen bibliaiskolai tanítás, és hát hiányoztok, április 15-e van. Úgy emlékszem, hogy a legutóbbi istentiszteletünk közösen az március 8-án volt, és már a március 15-ei az nem volt együtt így megtartva, úgyhogy várjuk azt a időt, amikor újból együtt leszünk. És addig azonban lehetőségünk van, hogy egyre mélyülő, közelebbi járásunk legyen az Úrral. Az Úr ezeken a napokon keresztül is hív bennünket arra, hogy megalázzuk magunkat, hogy közelítsünk hozzá, hogy közeledjünk hozzá a szívünkben, és csak szeretnénk kihasználni ezt az alkalmat így ebben a járványügyi helyzetben. És szeretnénk folytatni a témánkat. Az Úr ünnepeit kezdtük el egy héttel ezelőtt, vagy a zsidó ünnepeket, amik az Úr ünnepei 3 Mózes 23-ból. És látjátok, most nincs mellettem egy tábla, azért mert még nem tudtunk rájönni, hogy kell a táblára úgy írni, hogy az ne héber módon fordítottan jelenjen meg a képernyőn, de megpróbálok így tábla nélkül valahogy írni, mutatni az időtáblát, vagy az idővonalat így számotokra, és így haladni ebben. Oké, úgyhogy gyertek, imádkozunk, és aztán csak legyen egy nyitott szívünk arra, hogy Isten tanítson. Köszönjük neked, Atyánk! Köszönjük a Te igédet, köszönjük a Te beszédedet, köszönjük azt, hogy Te nyilvánvalóan beszélsz a Te fiadról, Jézus Krisztusról, és hogy Jézus Krisztus a történelmnek az ura, a világ történelm királya, és köszönjük, hogy a napjaink is az ő kezébe van. Köszönjük, hogy ismerhetjük őt, és Uram, csak taníts bennünket így az ünnepeken keresztül azokra a profétikus eseményekre, amelyek megtörténtek, és meg fognak történni. Jézus nevében. Amen. Oké. Na hát, emlékeztek, tehát 7 ünnepről van szó, 7-ről, írom a táblára 7-ről, és az első 3-at már megnéztük, van nekünk 4 tavaszi ünnepünk, 3, így van, 3, így mutatják Amerikában, 3. Magyarországon így mutatják, 3, de Amerikában így 3. 3 őszi ünnepünk van, úgyhogy egy tavaszi ünnepünk maradt, hátra, és meg fogjuk ezt nézni. De csak rövid ismétlésként emlékeztek arra, hogy ezek az ünnepek nem csak, hogy így az Úr ünnepei, amit az Úr rendelt Izrael számára, hanem ezek profétikus események is, Isten profétai naptárában, amely meg fog történni, legalábbis amikor ez Mózesnek adatott Krisztus előtt 1500-ban, akkor még profétikus volt az összes, tehát a jövőre mutatott, most már jó néhány belőle már beteljesedett, és jó néhány még be fog teljesedni. És csak úgy, amilyen pontosággal már beteljesedtek a tavaszi ünnepek, olyan pontosággal fognak beteljesedni az őszi ünnepek is. És a tavaszi ünnepekben megnéztük, emlékeztek a páskát, Nisszán hó 14-én, ami a páska ünnepe, a báránynak a levágása, és az első páskát, és vasárnap, virágvasárnap, Nisszán hó 10-én vonult be az Úr Jézus Krisztus Jeruzsálembe, és onnantól lett azonosítva, mint Isten báránya, és aztán megpróbálva, és aztán Nisszán hó 14-én a páska ünnepe, utána Nisszán hó 15-től a kovásztalan kenyerek ünnepe, ami egy ünnepség sorozat tulajdonképpen együtt, és Nisszán hó 14-e utáni szombat, utáni következő nap, azaz vasárnap pedig az első zsenge a feltámadás. Úgyhogy Nisszán hó Jézus Krisztus meghalt a bűneinkért, ő Isten báránya, 14. Páska, utána kovásztalan kenyerek, azaz az ő szeplőtelen, bűntelen voltam, mint ő a mi áldozatunk, és aztán az első zsenge, az ő halálból való feltámadása, ami vasárnapra esik, azaz sabbat, a szombat utáni első napra. És most ott tartunk, hogy az Úr Jézus feltámadt, és megyünk tovább, és a következő ünnepünk az pünköst, és ezt fogjuk megnézni 3 Mózes 23-ban, pünkösdöt 15-től 17-ig. Azt mondja, hogy számláljatok azután a szombatra következő naptól, attól a naptól, amelyen felviszitek felmutatásra szánt kévét, 7 teljes hetet. Tehát szombat utáni naptól, vasárnaptól, az első zsengétől 7 teljes hetet. A 7. hétre következő napig számláljatok 50 napot, és akkor járuljatok az új ételáldozattal az Úrhoz. Hozzatok fel lakóhelyetekről 2 kenyeret felmutatási áldozatul, 2/10 efa finomlisztből legyenek, kovásszal sütve zsengéből való áldozatul az Úrnak. Úgyhogy ez lesz a pünkösd, ami héberben Shavuot, ami azt jelenti, hogy hetek, a héberül Shavua 7, Shavuot többes szám hetek, ez azt jelenti, hogy első zsenge után 7-szer 7 nap telik el, 49 nap, és az 50. nap, ami úgy szintén vasárnapra esik, az pünkösd. Okay, úgyhogy az is vasárnapra esik, a pünkösdnek az ünnepe, és alapvetően ez a pünkösd szavunk, ez a görög pentekoszté szóból jön, ami azt jelenti, hogy 50. Azt jelenti, hogy 50, mert az első zsenge az az húsvét feltámadásához kapcsolódik, és 50 napra jön rá. És ez zarándok ünnep, csak úgy 3 zarándok ünnep van a, úgymond a 7 közül. Az első végül is a kovásztalan kenyerek ünnepe, a második, vagy Páska igazából, de ez együtt van, a második a pünköst, a harmadik pedig a sátoros ünnep ősszel. És ami fontos, hogy lássuk, hogy ez a, tehát Shavuot, pünkösd, az a búza aratásnak az ünnepe. Tehát az első zsengekor árpát arattak, és abból az első zsenge az a Krisztus feltámadása. Lehet, hogy Andris, a fűtés, hogyha le tudod kapcsolni. Köszönöm. Már lassan itt alsógatyába leszek. és utána jön a búza aratás, és a búza aratásnál az első zsenge, vagy igazából az első kenyér, az új kenyér, ami nálunk az új kenyér, az augusztus 20, az Izraelben a pünköst. Akkor csak itt az első zsengéből, az első búzaszemekből, amelyet learadtak, és amelyet megőröltek, ebből készül a kenyér, az új kenyér, és ezt mutatják be. Ezt mutatja be a pap az Úr előtt. Úgyhogy néhány dolog, amit így szeretnék kiemelni ezzel kapcsolatosan. Az első az az aratás. Mert most már az aratásban vagyunk. De igazából, ha megnézed az időtáblát, vagy az idővonalat, itt húzom előttetek, akkor az aratás az első zsengétől, húsvéttól kezdődik, az aratás első zsengéje az Krisztus a feltámadásban, ő az első, aki feltámad, de utána megy az árpa aratás, most kiteljesedik a búza aratásban pünköskor, és mindenfajta gyümölcsnek a szüretelése és betakarítása, és minden terménynek a betakarítása most már útban van, és egészen megy az aratás, egész nyáron fog menni az aratás, most valahol májusban tartunk, május végén, június elején pünköskor, és egészen utána megy ősszel is még megy az aratás, lehet, hogy már szőlő, meg gránátalma, meg a fügének a második, meg a harmadik gyümölcse is jön már, és az összes termint a legvégén a sátoros ünneppel záródik le az aratás, és a szüret, és a termény betakarítása, a csűrök egyre inkább telnek meg, a sátoros ünnep az a legnagyobb örömmel és vigassággal teljes ünnep, ahol az egész az aratás bőségéről szól, és hogy a csűrök megtelnek. Tehát az aratás folyamatában vagyunk. Így van, ez egy mezőgazdasági ünnep, és mezőgazdasági ünnepek ezek javarészt is. Ahogy a csűrök megtelnek, tudod, ott van a fejünkben azt, amit Jézus mondott az aratásról. Azt mondta János 4-ben, 35-től, azt mondta, hogy ti azt mondjátok, hogy még 4 hónap az aratás. De emeljétek fel a szemeiteket, nézzetek a mezőre, melyek már fehérek az aratásra. Úgyhogy és kiküldi a tanítványokat az aratásra. És mi most az aratásban vagyunk. Mi most igazából pünkösd után, de még az őszi ünnep küldzengés előtt, a nyári időszakban vagyunk, az aratás sűrűjében vagyunk. Igazából ez most az elhívásunk, ez a gyülekezetnek, az egyháznak az elhívása, hogy arató munkások vagyunk. Isten népe munkában áll, és pünkösd, amikor is eljött a Szent Szellem, Apostolcselekei 2-ben, 3000-en megtértek, és Krisztus volt az első zsenge, de most jön az aratásnak a többi része, és az első 3000 az zsidó volt, és utána jönnek a pogányok, Apostolcselekei 10-ben Kornéliusszal, és utána Apcsel 13-ban az első missziós út, és utána Pál apostolnak, és utána az apostolok cselekedei végig, és most itt vagyunk 2020-ban, és ez az aratásnak az ideje. Nincs még befejezve az aratás, nincs még vége ennek az időszaknak, Isten népe munkában van. Ez a gondolat mögött. Isten népe munkában van. Sokszor gondolhatunk úgy így a gyülekezetre, gondolhatunk úgy a keresztény életünkre, hogy ezek ez valami másról szól, kényelemről, biztonságról, arról szól, hogy minden úgy legyen a gyülekezetben, ahogy én szeretném, minden úgy legyen berendezve, hogy szeretném, erről beszéltünk vasárnap, hogy kialakítjuk azt a kényelmes életet, vagy azt az életet, ami nekem jó, ahogy nekem jó lesz, ahogy nekünk jó lesz, egy közösségnek jó lesz, de én nem hiszek ebben. Mert az írás nem erről beszél. Arról beszél, hogy most Isten népe munkában van. És ez az aratás munkája, amely nem mi vetettük ezeket a magokat, hanem ezek lettek, és most elé hozzuk a zsengéket, és az aratást az Úr elé fogjuk vinni. És a csűrök be fognak telni. És Jézus beszélt így a csűrök beteléséről Máté 13-ban, amikor beszélt a különböző példázatokban erről a korról, és hogy el fog jönni az az idő, amikor a csűrök betelnek, és aztán lesz az, amit majd meg fog égni. Így van, az nem a gyümölcs, hanem tudod, a konkoly, a gyom, és mindazok a dolgok, és a csűrök betelnek. És most itt tartunk. Ebben a profétikus időszakban, ahol a nemzetek megismerhetik a Krisztust, a megváltótól, az evangélium hirdetve van, ahol aratás van, ahol munkában áll Isten nép, és az aratásnak az ideje van. Úgyhogy ez az egyik, ami fontos így a pünkösddel kapcsolatosan, hogy az aratás idejében vagyunk, pünkösd után vagyunk, úgyhogy Isten népe munkában áll. Máté 9-ben Jézus, mikor látta az embereket, akik ott voltak, a sokaságot, hogy mennyire el voltak bátortalanodva, olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok, azt mondta a tanítványoknak, hogy az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek tehát az aratásnak az urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. És aztán kiküldte őket, és ma is az aratni való sok, a munkás kevés. A munkás kevés. Isten népe munkában áll. És így vagyunk itt Szegeden, ezt hisszük, ezért vagyunk itt. Ez az egyetlen jó, amiért még itt vagyunk ezen a földön, mert az aratás urának a munkájában vagyunk. Ez nem a mi munkánk, nem mi hoztuk létre, nem mi találtuk el. Ez az aratás urának a szíve, hogy teljessé váljon az aratás, és mindazok, akiket a Szent Szellem előkészített, azok le legyenek aratva. És Máté 28-ban, mikor Jézus azt mondta, feltámadása után, mielőtt visszament az atyához, hogy nekem adatot minden hatalom a mennyen és a földön. Elmenvén azért tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szent Szemnek nevében, tanítva őket mindarra, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek leszek minden napon a világ végezetéig. Úgyhogy ez az aratásnak az ünnepe. A második, hogy ez a gyülekezetnek a születése is. A gyülekezetnek a születése. A pünkösd. Apostolok cselekedetei 2-ben született a gyülekezet. Ekkor öntötte Isten ki a Szent Szellemet, és a Szent Szellem kiáradása és a gyülekezet születése, ez együtt történt meg. És azt látjuk, hogy pünköskor fogni kellett két búzakenyeret, mely kovászos volt, mely a friss aratásból volt, azt megőrölték, a búzát, lisztlet, finom lisztlet belőle, és ebből elkészítették ezt a két búzakenyeret, amelyet bemutattak az Úrnak. És ez beszél a gyülekezetről, hogy a gyülekezet az egy test zsidókból és pogányokból, akik hisznek Krisztusban, és ezt jelképezi a két búzakenyér, belesütve a kenyérben. Efézus 2 beszél arról, hogy ez miként történt. 14. vers, Efézus 2, mert ő, Krisztus, ami békességünk, aki a kettőt egyétette, ledöntötte a válaszfalat, az ellenségeskedést az ő testében, a tételes parancsolatokból álló törvényt eltörölte, hogy békességet szerezve a kettőt, azaz zsidókat és pogányokat, Krisztusban egy új emberré teremtse önmagában. Úgyhogy van egy új ember, ez a két búzakenyér ugyanabból a lisztből készült, ugyanabból a búzából készült, és ez pünköskor, mikor eljött a Szent Szellem, 1 Korintus 12-13-ban azt mondja, hogy mert mindnyájan ugyanazzal a szellemmel, szellem által kereszteltettünk bele a Krisztusnak a testébe. Tehát belelettünk keresztelve a Krisztusban, mindnyájan egy testbe kereszteltettünk bele a Szent Szellem által. Belelettünk merítve a Krisztusba, és belelettünk merítve a Krisztusnak a testébe. Csak úgy, ahogy a búzaszemek össze vannak, meg vannak őrölve, és aztán bekerülnek a kenyérbe, mi is bekerültünk a Krisztusnak a testébe. Úgyhogy ezt is jelképezi a pünkösd, és most a messiás Krisztus testének a részei vagyunk. Úgyhogy hagyd mondjak még pár dolgot ezzel kapcsolatosan, mert ez egy álmulatos valósága a pünkösnek, hogy bárki, aki hisz Krisztusba, legyen az zsidó először, pogány másodszor, ő bele van keresztelve a messiás testébe, Krisztusnak a testébe. És ez igaz bárhol is történjen a világon, ugyanakkor nagyon-nagyon-nagyon sok hívő nem igazán tapasztalja meg Krisztus testének a valóságát az életében. Tehát része Krisztus testének, része a messiás testének, mert bele lett keresztelve, mikor hitt, de tapasztalatilag nem tapasztalja meg ennek az áldását, ennek az örömét, ennek a szabadságát, ennek az átformáló erejét és hatását. Nem kérdés, hogy a jövőben, amikor ott leszünk az Úrral a mennyben, minden hívő meg fogja tapasztalni ennek a valóságát. De most vannak hívők, és egy olyan kort élünk, amikor sokszor hívők lemaradnak Krisztus teste valóságáról, azért, mert különböző okok miatt nem tapasztalják meg, mit jelent igazán bekeresztelve lenni Krisztus testének be. Mit jelent része lenni Krisztus testének? Mit jelent 1 Korintus 12:27-ben rész szerint való tagnak lenni Krisztus testében, amivel annyi és annyi és annyi áldás jár. Nem tapasztalják meg a helyi gyülekezetnek a valóságát, még akkor is, hogyha eljárnak egy helyi gyülekezetbe, eljárnak, de nem részei egy helyi gyülekezetnek. És ahhoz, hogy ez megtörténjen, a tapasztalatban, most tapasztalatról beszélünk, ahhoz fontos, hogy a búzaszem az meglegyen őrölve. Fontos, hogy apró, finom liszté váljon. Annyi büszkeség, annyi ego, annyi egyénieskedés van a hústestünkben a bűn miatt. Annyi minden lehet bennünk, ami így megakadályoz, hogy megsértődök másokra, így van? Hogy versengek másokkal, hogy összehasonlítom magam másokkal. Azt hiszem, valaki azt mondta, hogy igazán nagyszerű keresztény lennék, ha nem lennének mások. Igen, a gyülekezet arról szól, hogy együtt éljük meg ezt az életet. És valójában valakinek meg kell bocsátanom, valakitől el kell fogadnom, egyszerűen ki kell lépnem a középpontból, és megértenem, hogy a gyülekezet nem rólam szól. Meg kell halnom, fel kell vennem a keresztet, és meg kell halni az egyénieskedésemnek, a büszkeségemnek, a gőgömnek, meg kell halni az, hogy a gyülekezetnek az én utamon kell menni, és alávetni magam Krisztusnak, alávetni, felvennem a keresztet, alávetni annak, amit Isten tesz, és ebben van egy halál. Ebben van egy halál, és van egy hatalmas élet. Egy hatalmas élet, egy hatalmas áldás, ahol ott voltam én, kis búzamag, de most van egy egész kenyér. És egy egész kenyér életét tapasztalom meg. Egyszer egy országban voltam, látogattam, meghívtak, lehet, hogy el is mondhatom, melyik ország az, Svédország. Többször voltam ott, de meghívtak, és egy olyan gyülekezetben is voltam, ahol kisebb gyülekezet volt, és sok olyan hívő volt, akik más gyülekezetekből jöttek, mindenki úgy megvolt a saját szolgálata. Valakinek megvolt az a szolgálata, hogy egy tudom én, kik felé szeretett szolgálni, más valakinek megvolt egy másik szolgálata, úgy gondolta, hogy bizonyos fajta biblia fordítás, a megfelelő biblia fordítás, mindenkinek azt kéne olvasni. Azt láttam, hogy sokan voltak ott, akiknek úgy megvolt a saját szolgálatuk, és mindenki igyekezett a saját szolgálatát csinálni, de hiányzott az egység. Hiányzott az a jó illat, hiányzott az a kenet, hiányzott az, ami igazán vonzó, amikor van valamilyen megmagyarázhatatlan dolog, mikor a szívünkben alá vagyunk vetve Krisztusnak, és nem csak Krisztusnak, hanem Isten népének, a helyi gyülekezetnek, amikor nem a saját szolgálatom a legfontosabb, hanem van valami, ami annál fontosabb. Van egy halál az egyénemnek, az individualizmusomnak, az, hogy én ezt így gondolom, vagy úgy gondolom. És ez a gyülekezet ma már nem létezik, nem tudom, hogy emiatt, de biztos vagyok benne, hogy amikor a tagoknak önmaguk körül forog az élete, akkor csak így nem értik azt, hogy mit jelent belesütve lenni a kenyérbe. És ez egy rejtély, ez egy álmulatos dolog, a keresztnek az élete. És Pünkösd erről is beszél, hogy bele vagyunk sütve egy sokkal nagyobban, mint mi. Gondolj egy búzamagra, és aztán gondolj egy egész nagy kenyérre, egy jó nagy lipóti 3 kilogrammos paraszkenyérre. Csak teljesen más a kettő. És ez a gyülekezet, hogy bele vagyunk sütve. És ez Pünkösd. És ez ennek az ünnepe. Talán a harmadik dolog, vagy valahanyadik, az, hogy azt olvastuk itt, hogy ez a kenyér, amit bemutatnak az Úrnak, ez kovászos. És ez érdekes, mert az ünnepségben és az ünnepekben nem, és az áldozatokban nem látjuk azt, hogy bármilyen kovászosat lehetett volna áldozni az Úrnak. Múlt héten beszéltünk arról, hogy a kovász az a bűnt jelképezi. És ez viszont azt jelenti, hogy jól lehet, a gyülekezet az Krisztusnak a teste, de amíg itt vagyunk a földön, a gyülekezet továbbra is gyarló. Továbbra is kovászos, továbbra is bűnös. Nem az azonosságában, az identitásában, mert igazak vagyunk és az Úrhoz tartozunk, hanem a mindennapos életében elbukunk, hibázunk, megbántjuk egymást. Nincs egy gyülekezet sem, amely tökéletes lenne, mert egyikünk sem vagyunk tökéletesek, hanem kovászosak vagyunk. És ez is egy nagyon fontos megértés, hogy azt gondolom, hogy nagyon sokszor hívők keresik azt a tökéletes helyet, azt a tökéletes gyülekezetet. Tudod, azt a helyet, ahol nem kell megbocsátanom, nem kell valakinek a hibáján, vagy bukásán, vagy zavaró szokásain túllátnom, vagy túlnéznem, nem kell kegyelmet alkalmaznom a szívemben, a gondolataimban, nem kell a Krisztus vérén keresztül néznem a másikat. És nagyon sok hívő csalódik gyülekezetekben, és csalódik, és aztán nem kevesen lesznek olyanok, akik nem szeretik a gyülekezetet, és nem szeretik a gyülekezeteket, és nem szeretik a Krisztusnak a testét, és nem szeretik a Krisztusnak a mennyasszonyát. Gondolj bele, mennyire furcsa, hogy az, akiért Krisztus meghalt, az, akit Krisztus felkészít, eljegyzett mennyasszony, felkészít mennyasszonya, akiért Krisztus az életét adta, aki a felesége lesz, mi azt mondjuk, hogy nem szeretjük, vagy megvetjük, vagy kritizáljuk, vagy negatívak vagyunk vele. Milyen furcsa. Azért, mert látunk hibát, látunk sömörgözést, látunk különböző szeplőt és foltokat. Tudod? És ez nem más, mint éretlenség. Mert az érettség az az, hogy ugyanazzal a szívvel, ugyanazzal a gondolkodásmóddal vagyunk a gyülekezet felé, mint ahogy Krisztus. Hogyan volt Krisztus? Az életemet adom értük. Én lefektetem az életemet. 1 János 3.16 azt mondja, hogy arról ismerjük meg a szeretetet, hogy az életét adta értünk. És mi is kötelesek vagyunk az életünket adni a testvéreinkért, vagy lefektetni az életünket. És ismét ez a keresztnek az élete. Ez, amikor össze vagyunk a malomban, a malom kövek közt őrölve, finom liszté, ahol szeretjük azt, akit Krisztus szeret, aki dobban a szívünk azokért, akiket Krisztus szeret, mert nem mi vagyunk a lényeg, hanem Krisztus és az ő teste, a gyülekezet. Úgyhogy hát ez pünkösd. Pünkösd az aratás már elindult és zajlik, és most mi a Isten népe az aratásban van, aztán a két kovászos kenyér, ami zsidókból és pogányokból álló Krisztus test, amiben be vagyunk sütve, és aztán az ahogy megtapasztaljuk a gyülekezetet egy nagyon gyakorlati, praktikus módon, nem eljárunk, hanem része vagyunk, és a büszkeségünk és az individualizmusunk a keresztre megy, és szeretjük azt, amit Krisztus szeret. A másik ünnep, amit szeretnék megnézni veletek, az a küldzengés ünnepe, úgyhogy ha szükséged van, hogy egy picit kimenj szünetre, kimehetsz, visszajössz, még mindig meg fogod tudni ezt nézni, de bárhol vehetsz egy szünetet. És az izgalmas az, hogy a két, az őszi és a tavasz és az őszi ünnepek közt van 4 hónap. Hogy a tavasz ünnepek így pak, ez a 4 ünnep gyorsan lemegy, 50 nap van, vagy 50 pár nap van az egészben, tudod, lemegy. Az őszi ünnepek, 3 ünnep, lemegy, igazából 15 nap van, maximum 22 az elejétől a végéig, lemegy a 3 ünnep, küldzengés ünnepe, a Tisri hónapnak az első napja, Jom Kippur az engesztelés napja, Tisri hónapnak a 10-e, és a sátoros ünnep Tisri hónapnak a 15-e. És ez egy hetes, tehát 22-ig tart. Tehát Tisri hónap 1-től 22-ig pak, lemegynek az őszi ünnepek. De közte van ez a iszonyat hosszú 4 hónap, ahol nincs ünnep, hanem Isten népe munkában áll a mezőkön, az aratásban. És ez az az időszak, amelyeket most élünk. A gyülekezetnek a korszaka. Hogy az Úr Jézus eljött az első jövetelekor a tavaszi ünnepekben, el fog jönni a második eljövetelével az őszi ünnepekbe, és a kettő közt van egy, most már egy 2000 év. És ha bibliaiskolás vagy, akkor ismered ezt a rajzot. Fú, most hirtelen nem is tudom, hogy tudnám rajzolni. Nem tudom rajzolni, de megpróbálom mutatni, jó? Én vagyok a próféta, a szakállas próféta, jó? Ez a profétai látásmód az Ószövetségben. És ahogy a próféta profilból tekint előre, lát hegyeket. Hogyha voltál már, láttál nagy hegyeket, akkor látod, hogy vannak hegyvonulatok. És itt van egy hegyvonulat, így van a próféta előtt, itt van egy hegyvonulat, és aztán itt van egy másik hegyvonulat, ott, és nagyon sokszor távolról nem látod, azt gondolod, hogy az egész
az együtt van. Szinte távról úgy látott, hogy ez a hegycsúcs, és az a hegycsúcs, az egymás mellett van. Közel van egymáshoz. Így van? És ilyen volt a profétának a látásmódja az Ószövetségben, hogy látott fő eseményeket a jövőben, a messiással kapcsolatosan, és úgy tűnt, hogy ezek egyszerre történnek meg, akár egy időben történnek meg. Együtt történnek meg. Közben nem. Mert megvan a messiásnak az első eljövetele, ami itt van, és aztán ott van a messiásnak a második eljövetele, ami ott van, és a kettő köz most már legalább 2000 év telt el, és van közte egy völgy. És ez a gyülekezetnek a kora. És ezt a gyülekezetnek a korát a proféták nem látták világosan. Pál apostol azt mondja, Efézus 3, hogy ez egy rejtély, ez egy misztérium volt, ami abban az időben még nem jelentetett ki, hanem csak az apostoloknak jelentetett ki. De látjuk, hogy írnak a messiásról, ez egy érdekes dolog, csak kövess engem. Látjuk, hogy az Ószövetség ír a messiásról, a proféták, a szabadítóról, és két féleképpen írnak. Nagyon sokat írnak a messiásról, Dávid fiáról, Masia ben David, Dávidnak a fia, aki a király, aki a győztes király, aki uralkodni fog, aki a királyságot létre fogja hozni, és megszűnnek a háborúk, és megszűnik az éhínség, és igazság, és békesség országa lesz. Masia ben David, Dávid fia. Várjuk ezt a messiást! Izrael megszabadítja! Wow, de nagyszerű lesz! És aztán más írásrészekben beszélnek egy messiásról, aki szenved, aki a fájdalmak férfi, a betegség ismerője, 53. Zsoltár, Ézsaiás 53, bocsánat, Zsoltárok 22, és írnak, és ő ezt a messiást úgy nevezték el, rabbik, hogy messiás a József fia, így van, József, aki annyit szenvedett, mielőtt fel lett emelve. A József fia, és sokszor, hogy a rabbik, az írástólok olvasták az írást, az volt az ő elméjükben, lehet, hogy itt két messiás lesz. Lesz egy, aki szenvedni fog, és lesz egy, aki uralkodni fog. Nehezen tudták összekötni, nehezen látták. Egy biztos, azt tudjuk, hogy Jézus idejében nem annyira akartak azzal az írásrésszel foglalkozni, mert a szenvedő messiásról. Ők várták a dicsőséges messiást, aki Izraelt meg fogja szabadítani. A messiás királyt! A királyt várjuk! Nem a szolgát, nem a szenvedő szolgát. Így van Ézsaiásban 5 szolgainek van, ami a messiásról szól. Hogy mit fog Istennek az Úr szolgája elvégezni. Mi nem a szolgát várjuk, mi a királyt várjuk. És Izrael a király várta, de a szolga jött el, ahogy a proféta mondja, Szamárháton, tehát nem lóháton, ami majd Jelenések 19-ben vissza fog jönni fehér lovon, de ő nem lovon, hanem Szamáron jött el. Alázatosan. Ő az alázatos, a megtört, a meses, ő a bárány. Ugyanígy a két kép, ami megy a Bibliába, a bárány és az oroszlán. Az oroszlán. Úgyhogy az Ószövetségben sokról van szó, hogy Isten, mint oroszlán. És aztán van szó Istenről, mint a bárányról. A messiásról, mint a bárányról. És miért is kezdtem el ezt mondani? Azért, mert azt szerettem volna mondani, hogy ahogy két hegyet, hegycsúcsot, ami távol van egymástól, messziről, úgy látjuk, hogy egymás mellett vannak, ilyen a profétai idővonal. Hogy a proféták nem tudták, hogy melyik és milyen időre, melyik időben jelenik meg messiás, a József fia, a szenvedő messiás, és aztán a messiás király. De mi most látjuk már, hogy először a szenvedő messiás jött el, Jézus Krisztus, aki a második eljövetele pedig a messiás király lesz, és közte itt van ez a 2000 év gyülekezetnek a korszaka.
Úgyhogy ebben a korszakban vagyunk, az aratás korában, és közeledünk Jézus Krisztusnak a második visszajöveteléhez, a messiás király eljöveteléhez. Emlékeztek, hogy Apcsel 1-ben, talán az 5. versben, még mindig Jézus feltámadása után, mikor megjelent nekik a tanítványok, ugyanazt a kérdést tették fel, hogy Uram, mikor állított helyre a királyságot Izraelnek? És Jézus azt mondta, hogy nem a ti időtök tudnotok az időt, nem a ti feladatotok tudnotok az időt, amit az Atya a saját hatalmába helyezett, minek utána megkapjátok a Szent Szellemet, és lesztek nekem tanúim, mint Jeruzsálemben, mint Júdeában, mint Samáriában, és a világ végéig. Azaz tanuk lesztek, és aratómunkások, és aztán majd el fogok jönni, és helyre fogom állítani a királyságot Izraelnek. Úgyhogy, ahogy közeledünk az aratás vége felé, ami majd a vége a sátoros ünnepben fejeződik be, ahogy közeledünk a gyülekezeti kor felé, ami a kürtzengés ünnepével fejeződik be, egyre inkább készül elő a világtörténelemnek a porondja a messiás Jézus Krisztus második eljövetelének. Na most ez egy nagyon fontos dolog, mert képzeljétek el, hogy az Új Szövetség több mint 300-szor beszél Jézus második eljöveteléről. Azaz ez nem egy elrejtett, vagy kevésbé fontos tanítás az írásnak, hogy Jézus Krisztus vissza fog jönni, és ő lesz az igazságos király, és ezt a kürtzengés ünnepe fogja elindítani. Úgyhogy nézzük meg ezt, a kürtzengés ünnepe. Ez az 5. ünnepünk, ősszel, valahol szeptember magasságában, lehet, hogy szeptember másik felében, első felében, szeptemberben, az a lényeg, hogy a héber Tisrihó első napján a kürtzengés ünnepe. A héber neve Rosh Hashana, ami igazából azt jelenti, Rosh az fej, Shana az azt jelenti, hogy az év feje, mert a polgári év itt kezdődik Izraelben, Rosh Hashanával, az év kezdetére ez. De igazából a bibliai neve ez Yom Teruah, ami azt jelenti, hogy kürtzengés napja, kürtzengés napja. És ezen az ünnepen várták ugye a hónap elsejét, ami az új holdnak a megjelenése, és amikor megjelenik az új hold, akkor megfújták a kürtöket. Lehet, hogy Andris majd szép lassan készítsd a kürtöt, mert Andris hozott egy kürtöt magával. Méghozzá ez kosszarból készült sofár kürt, és megfújták, és ezzel indult ez a nap. Fújd meg, légy szíves, Andris, hogy halljuk, hogy milyen a sofárnak a hangja. Ahogy... Ez jó hossza megfújja. Nagyon jó. Nos, ezen a napon, ezen az ünnepen 100-szor fújták meg, különböző módozatokban, mert különböző különböző féleképpen lehet megfújni. Lehet hosszan, elnyújtottan, ez a tekia. Lehet szaggatottan, 9-szer, ez a terua, amikor riadót fújnak. Szaggatottan, röviden, 9-szer. Ez azt jelenti, hogy indulás van, riadó van. Ez egy harci riadót indulás jelentett. A lényeg az, hogy az, az Ószövetségben a kürtnek a hangja, a kürtnek a zengésével kapott Izrael különböző parancsokat. Indulást, vagy összegyülekezést, vagy harcra indulást, vagy különböző dolgokat a kürt zengés adott. A kürt zengés valami zajlott, és megszólalt a kürt, és minden megváltozik. És ez fog történni. Ez a kürtzengés ünnepének a profétikus mondani valója, hogy el fog jönni a világtörténelemben az a pillanat, amikor meg lesz fújva a sófár, lesz úgymond egy kürtzengés, és ott hirtelen minden meg fog változni, hirtelen be fognak indulni a folyamatok, össze lesz fújva, meg lesz fújva összegyülekezésre, riadóra, figyelmeztetésre, különböző dolgokra, mert a sófárnak a hangja különböző dolgokat jelentett. Mondok néhány dolgot, amit jelentett. Mikor a nép elindult a pusztai vándorlásba, akkor megfújták a sófárnak a hangját. Mikor a népet egybegyűjtik, megfújták a sófárnak a hangját. Mikor Izraelnek adatott a 10 parancsolat, és előtte a Sínai hegyen, a Hóreben leszáll Isten a hegyre, tehát van egy teofániánk, egy Isten megjelenik, akkor azt mondja Kettő Mózes 19-ben, hogy a sófár hangja, a kürt hangja volt, villámlás és tűz, és ott volt ez a kürtnek a hangja, Isten megjelenése. Ezt is jelenti a sófár, Isten megjelenése. Ezt mondja Titus 2-ben Pál apostol, hogy várjuk az áldott reménységet. A Krisztusnak, az Istennek a megjelenését. Sofár hangjával fog megjelenni Krisztus. Aztán a király koronázása és a sofár hangjával történt. Aztán van a figyelmeztető sofár. Amikor megfújták, Ezékiel 33-ban ott van, az őrállók figyelmeztetnek, hogy jön veszély, jön ítélet, jön egy hadsereg közeledik, akkor meg kell fújni egy figyelmeztető hangon a sófárt, hogy mindenki hallja. Mindenki hallja. Ugyanígy, mikor kürtzengés ünnepén meg lesz fújva profétikusan, ez a sófár, ez egy figyelmeztetés lesz az egész világnak. Figyelmeztetés az egész világnak. Úgy szintén a sófárnak a hangja bűnbánatra hív. Amikor a gyülekezet el lesz ragadva, magához ragadja Isten, Krisztus a gyülekezetet, akkor bűnbánatra hívja az egész világot, mert hamarosan itt van az ítélet. Hamarosan. Oké, úgyhogy csak felolvasok két írásrészt, és utána becsomagolom, és alapvetően ennyit szerettem volna ma átadni. 1 Korintus 15, hogy lássátok, hogy kapcsolódik ez a gyülekezet elragadtatásával, összegyűjtésével, feltámadással, hívők feltámadásával. 1 Korintus 15, 50-től, jó? Azt pedig állítom, testvéreim, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, sem a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot. 51. Íme titkot mondok nektek. Aki, mikor azt mondja, hogy titkot mondok, az azt jelenti, hogy olyan dolog, ami eddig még nem jelentetett ki az írásokban, de most az apostolnak meg lett mutatva. Mindnyájan ugyan nem alszunk el, de mindnyájan elváltozunk. 52. Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombita szóra, mert trombita fog szólni, és a sófár, tehát a magyar nem mindig hozza ki a megfelelő fordításban, hogy trombita vagy sófár. Tehát sófár fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk. Úgyhogy két dolog fog történni, hogy a Krisztusban, akik meghaltak, az újszövetségi hívők mind fel fognak támadni, mikor Krisztus visszajön, a visszajöttenek az első részébe az elragadtatáskor. Majd ezt teszünk a könyvben, mindjárt elolvassuk. Feltámadnak az újszövetségi halottak, és mi egy pillanat alatt elváltozunk, akik még élünk az elragadtatásnál. Két dolog. Itt ez az írás rész a gyorsaságra, a hirtelenségre helyezi a hangsúlyt. Azt mondja, hogy mindnyájan ugyan nem alszunk el, de mindnyájan elváltozunk. És 52. Nagy hirtelen. Tehát egyszerűen nagy hirtelen, gyorsan fog az egész zajlani. Senki nem gondolta. Tudod, ahogy Jézus azt mondta, hogy úgy fog visszajönni, mint a tolvaj éjjel. Így van itt a meglepetésszerű hirtelenségre. Senki nem várja a tolvajt éjjel, senki nem mondja, ja, ma este fog visszajönni, felkészülök. Senki nem várja. És Jézus ezért beszélt arról, hogy mi hívők legyünk felkészültek, és hogy mi várjuk az ő visszajövetelét. Emlékeztek? Hú, ez tudom, hogy ez nagy téma, de pontosan Jézus utolsó hetében, amikor tanított, hogyha végigolvastad most húsvétkor az utolsó hetét, akkor hétfőn és kedden, amiket tanított, nagy hétfőn és nagy kedden a nagy héten, több olyan dolgot tanított, beszélt a Máté 25-ben a talentumok példázatáról, hogy az Úr kiadta a szolgáknak a talentumokat, elutazott egy távoli országba, és aztán majd visszajött. Beszélt aztán a szolgákról másik helyen, akik azt mondták, hogy késlekedik még az Urunk, nem jön vissza az Urunk. Tehát mindezekben a példázatokban Jézus még a halál előtt beszél erről a gyülekezeti korról, és beszél arról, hogy sokan bele fognak aludni ebbe. Sokan úgy fogják gondolni, még a hívők közül is, hogy tudod mit? Nem is biztos, hogy vissza fog jönni, késlekedik. És a világ mindenképpen nem értik meg, hogy a következő nagy esemény az az elragadtatás, a hívők elragadtatása és az újszövetségi halottak feltámadása. De ez az egész nagy hirtelen meg fog zajlani, ez le fog zajlani. Egy szempillantásban, ami igazából nem ezt jelenti. Így van, látod, ahogy egy szempillantás van, hanem igazából azt jelenti, hogy szemvillanásban. Amikor mész a tömegben, ami most nincs, így van, mész a karácsonyi vásárban, vagy Szeged napján, bármi is van, mert itt sok minden van, és távolabbod meglátsz valakit, akit ismersz, és oda pillantasz, és mész tovább, és egyszer csak regisztrálódik az elmédben az, hogy kit láttál meg, egy szem villanás a szemedben, az elmédben ott van az a villanás, az a felismerés. Ugyanígy, mikor Krisztus megjelenik, egy szem villanásban lesz, egy azonnal felfogod, ahogy regisztrálik, hogy ez Krisztus, és mindez igaz. És ez egy pillanat alatt fog történni. Az utolsó trombita szóra ezt mondja, az utolsó trombita szó. Jó néhányan arra gondoltak, hogy ez a jelenésekben, amikor az ítéleteknél trombita fog szólni, arról szól, de ez nem arról szól. Tehát az elragadtatás az nem a nagy nyomorúság végén lesz, vagy közepén lesz. Egyébként az ünnepek sorrendiségében a kürtzengés előtte van a nagy nyomorúságnak, ami a Jom Kipur lesz, a következő ünnep lesz, tehát az elragadtatás előtte van. Ez az utolsó trombita szó, ez a kürtzengés ünnepe, mondtam, hogy százszor szóla meg a trombita, a legvégén van a nagy trombita szó, az utolsó trombita szó, amit úgy hívnak, hogy Tekia Gedola, és ez,
ez a nagy trombita szó, amikor a legvégén megfújják, és aki fújja, addig kell, hogy fújja, amíg szusz van benne, ez lesz az utolsó trombita szó. A nagy trombita szó. Mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságba, és mi elváltozunk. Hogy kiegészítsük ezt egy másik írásrésszel, és azzal fejezzük be, 1 Tesszalonika 4, és itt egy másik oldalról mutatja meg nekünk az írás ezt az eseményt. Tehát a Tesszalonika beliek közt jó néhányan meghaltak, és őket hívja úgy Pál apostol, hogy elaludtak, és megértették azt, hogy mi hívők elragadtatunk, de az volt a kérdésük, hogy mi lesz azokkal, akik meghaltak. És ezt fejti most ki, hogy hiszük, hogy Jézus meghalt 14-esben és feltámadt, ugyanúgy Isten Jézus által vele együtt előhozza azokat, akik elaludtak. 15. Mert ezt mondjuk nektek az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem előzzük meg azokat, akik elaludtak. Mert maga az Úr fog leszállni a mennyből riadóval, főangyal szózatával és Isten harsonájával, és feltámadnak először azok, akik Krisztusban meghaltak. Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, velük együtt elragadtatunk a felhőkben az Úrral való találkozásra, a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Úgyhogy Rózs Hasánánál tartunk a kürzengés ünnepénél, és mikor meg fog szólalni ez a kürt, azt mondja a sófár, hogy mi, akik 14, akik megmaradunk az Úr eljövetelég, 1 Tesszalonika 4-ben nem előzzük meg azokat, akik elaludtak. 16. Mert maga az Úr fog leszállni a mennyből riadóval. Így van, lesz egy riadó, méghozzá Jom Teruah, a kürdzengés ünnepe, lesz egy kürdzengés. Emlékeztek, hogy mondtam azt, hogy amikor a törvény adatot előtte maga Isten szállt le a sínai hegyre, és villámlás volt, és tűz volt, és szélvihar volt, és a riadó vagy kürdzengés sófárnak a hangja volt, Isten megjelenése. Ugyanúgy Krisztus, amikor megjelenik, ugyanúgy lesz a kürdzengés. Maga az Úr fog leszállni a mennyből riadóval, főangyal szózatával, és Isten harsonájával, és feltámadnak először azok, akik Krisztusban meghaltak. Úgyhogy ez lesz a nagy egybegyűjtés, összegyülekezés. Emlékeztek, ez volt a másik, amit mondtunk, hogy a kürdzengéskor Isten összegyűjt ti a népét, és valóban képzeld el, milyen fantasztikus lesz, össze leszünk gyűjtve, mindazok, akik az elmúlt 2000 évben Krisztusban meghaltak, ők fizikai testben feltámadnak, mind össze leszünk gyűjtve. Azután 17-es, mi, akik élünk, akik megmaradtunk, velük együtt elragadtatunk, ez a el leszünk ragadva, hirtelen elragadtatunk, ez a görög harpazo, elragadtatunk, és velük együtt a feltámadott szentekkel az Úrral való találkozásra a levegőbe. Fú, úgyhogy ez egy pillanat lesz, és mind elragadtatunk az Úrral való találkozásra, és tudod, amikor olvassuk az írásokat, és tanulmányozzuk, és látjuk Jézusnak a másik visszajövetelét, akkor két fő eseményt látunk. Az egyik fő esemény az lesz, amikor az Úr a levegőben jelenik meg, és mi elragadtatunk ő hozzá, és utána az Úrral leszünk. De van egy másik, amikor Jézus lejön a földre, és a lábát megveti az olajfák hegyén. És ez akkor, amikor visszajön, hogy bosszút álljon az ellenségein, és utána fog jönni a messiásnak a királysága, az 1000 éves királyság. Úgyhogy
az Úrnak a másik visszajöttelének ez a két aspektusa van, amit körülbelül 7 év választ el egymástól, és itt az Úr eljön, de még csak a levegőbe, és mi elragadtatunk az Úrral való találkozásra, 17. vers, nézd meg, és így mindenkor az Úrral leszünk. Úgyhogy a küldzengés ünnepe ezt jelenti, elragadtatás, ezt jelenti, összegyűjt Isten bennünket, feltámadnak az új szövetségi halottak, és minket összegyűjt, fú, mekkora ünnep lesz ez az összegyűjtés az ő vele való közösségre, vele leszünk, az Úrral leszünk mostantól fogva örökkön örökké, aztán Isten megjelenését jelenti, aztán figyelmeztetést jelent, mert akik itt maradtak, elindul a nagy nyomorúság, amiről majd jövő héten fogunk beszélni, és Isten elkezd Izraellel bánni, és Izrael a nagy nyomorúság végén meg fog térni, és bűnbánatra való hívás is lesz, úgyhogy nagyon sok mindent fog kifejezni a kürtnek a hangja. Úgyhogy mikor fog visszajönni az Úr Jézus? Na, ez egy jó kérdés. Ezt nem tudjuk. És nem akarok semmit sem mondani, de mondjuk egy érdekeset azért mondok. Hogy van az, hogy eddig az ünnepek nem csak, hogy napra pontosan történtek, hanem napra pontosan teljesedtek be. Tehát a kereszthalál az Nisszán hó 14-én volt, a feltámadás az pontosan az első zsengő ünnepén volt, és a gyülekezet születése és a Szent Szellem kiáradása pontosan pünköskor volt. Lehetséges az, hogy az elragadtatás pontosan Tisri hó első napján lesz a küldzengés ünnepén valamelyik évben? Nem tudjuk, lehetséges, lehet, hogy nem, de talán nem is ez a legfontosabb. A legfontosabb számunkra az, hogy várjuk őt, hogy várjuk Jézus Krisztust. Mert ez az új szövetségnek az egyik fő üzenete, hogy miután az övé vagyunk, és összefoglalom a mai témát, az aratás munkájában vagyunk, a másik, amit teszünk, az, hogy várjuk. Az üzenete az új szövetségnek az utolsó verse az új szövetségnek jelenések 22, és az utolsó előtti verse, ezt mondja, aki ezekről bizonyságot tesz, bizony hamar eljövök. Ámen, jöjj, Uram Jézus. Ez a hívőnek a reménysége, ez a gyülekezetnek a reménysége, ez a beteljesedés és a kiteljesedése az egész elhívásunknak és életünknek és mindenünknek, hogy az Úr Jézus eljön, és attól kezdve örökre, vagy mindenkor az Úrral leszünk. Úgyhogy, hát, hagy melengessük ezt a szívünkben a róla való képet, a vele való közösséget, és hagy várjuk az ő eljövetelét, és meg fog szólalni a sófárnak a hangja, és az egész nagy hirtelenséggel egy szempillantását fog történni, és ezt a reménységet várjuk, még hagy olvassam ezt nektek Titushoz írt levélben, Titus 2.13-ban, várva áldott reménységünket, és a mi nagy Istenünk, és üdvözítő Jézus Krisztusunk dicsőségének megjelenését. Úgyhogy várjuk az áldott reménységünket, és a mi nagy Istenünk, és megtartó Jézus Krisztusunknak a dicsőséges megjelenését. És akkor olyanok leszünk, mint ő. Úgyhogy Isten áldjon benneteket, ez a gyülekezet reménysége, ez az egyház reménysége, a hívő reménysége nem ebben a világban van, nem a világ eseményeiben van, nem a világ kényelmében van, hanem Jézus Krisztus visszajövetelében és az ebben való kiteljesedésben. Úgyhogy jövő héten folytatni fogjuk. Isten áldjon benneteket. Sziasztok!